Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, Istennek szent fia, téged magasztalunk és dicsérünk ezen a vasárnapon is. Hiszen eljöttél erre a földre, meghaltál a keresztfán a mi bűneinkért, megváltottál minket drága véreddel, és aztán feltámadtál, legyőzve a halált, ültél az Atya Istennek jobbjára. Valljuk, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. És köszönjük te néked, hogy jöhetünk most hozzád, és leborulhatunk előtted. Kérünk téged arra most, hogy szólj hozzánk az igén keresztül, Szent Lelked nyissa meg előttünk az ige értelmét, és szívünket is Szent Lelked nyissa meg az ige előtt, hogy ne hiába hallgassuk az igét, hanem ahogy énekeltük is, megtartsuk azt. Segítsél bennünket, Urunk! Ments meg minket mindazokból a nyomorúságokból, amikben benne vagyunk. Köszönjük te néked, hogy hatalmad és szereteted mindenre elég. Föl tudsz minket emelni, meg tudod vidámítani a mi szívünket, be tudsz tölteni bennünket hálaadással, örömmel, hogy úgy éljünk itt a földön hozzád méltón, és úgy tartsunk a mennyei végcél felé, a te országod felé. Kérünk téged, hogy áld meg, szenteld meg jelenléteddel a mostani Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és figyelemmel, alázattal hallgassátok meg Isten igéjét, amint megírva találjuk, a zsidókhoz írt levél 12. részében, a zsidókhoz írt levél 12. részében a 25. verstől a 28. versig terjedő szakaszban. Tehát zsidókhoz írt levél 12. rész 25. versétől ezt olvassuk. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyerve, legyünk háládatosak, mennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Kedves testvéreim, az újszegediek kedvéért mondom, hogy itt a hétvégén, amint tudjátok is, ifjúsági napok voltak, és ezeken az eddigi alkalmakon beszéltünk arról, hogy a Szentírás, az Új Szövetség az Úr Jézusnak a követését leírja a különböző sport metaforákkal, sport hasonlatokkal, és ezek közül kiemeltük a futást, mert innen a zsidókhoz írt levél 12. részéből volt az alapigénk, amiben az elején azt olvassuk, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Tehát a keresztény életről, mint futásról beszéltünk. Ennek a rendjén először szemügyre vettük, hogy a keresztény életnek van egy rajtja, mint ahogy egy futóversenynek is van egy rajtja, egy elindulása, és utána van egy hosszabb, rövidebb szakasz, amin végig tart egy nagy tusa, egy nagy harc a versenyzők között, és aztán következik a vég célba való befutás. Erről szeretnék ma egy kicsit beszélni, tehát a mai istentiszteletünk az záró alkalma tulajdonképpen az ifjúsági napoknak. Kérném, hogy az ablakot, vagy valahogy hajtsátok be, mert a gyerekek szava behallatszik. Köszönöm. Még engem is zavar, nem, hogy akik ott ülnek. Tehát ma a küzdőtér végén ragyogó végcélra szeretném irányítani a kedves figyelmeteket, ami mindig, hogy ott kell lebegjen a mi lelki szemeink előtt, a mi lelki szemeink előtt, akik Jézus Krisztus követésébe álltunk, ha ugyan beleálltunk, mert bizony mi nem a semmibe futunk, hanem a csodálatos végcélba futunk, amire gondolatban sokat kell koncentrálnunk, és amit újra és újra emlékezetünkbe kell idéznünk. Végcélunk az eljövendő örök mennyei dicsőség. Az első pontban arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan jellemezhető ez a végcél. Az első, amit mondanék róla, alapigényből származik, és így hangzik, hogy mozdíthatatlan országot nyertünk. Mozdíthatatlan országot nyertünk. Ez a mozdíthatatlan azt jelenti, hogy rendíthetetlen, megmaradó, változhatatlan. Vagyis a mi végcélunk ebben a változó, átalakuló, romló világban, amiben élünk, az a mozdíthatatlan, rendíthetetlen, megváltozhatatlan, örökké való ország, amit úgy nevez a Szentírás, hogy Isten országa. Vagy úgy is nevez, hogy az új ég és az új föld. Ebben a világban lépte-nyomon tapasztaljuk azt mindnyájan, hogy mennyire a változandóságnak, a mulandóságnak van alávetve. A magunk életébe is érezzük ezt, ahogy egyre öregebbek vagyunk, hogy hát lassan elmúlunk. Akik nálam idősebbek, azok ezt még jobban érzik. Akik fiatalok, azok még nem érzik, de majd ők is megérzik. És látjuk azt is, hogy tényleg ez a világ milyen volt akár 30-40 évvel ezelőtt, milyen volt 10 évvel ezelőtt, milyen ma, és hát eléggé világos előttünk, hogy nem marad olyan, amilyen ma, hanem még rosszabb lesz, mint amilyen ma. És elég kevés okunk van arra, hogy optimistán nézzünk itt a földi világ jövőjébe. Szóval érezzük mindjárt, hogy a halál pora, a mulandóság pora mindenen rajta nyugszik, és egyre vastagodik ez a por, réteg. Egyszerűen vágynánk is talán valamire, ami maradandó, de tudjuk azt, hogy igazán ebben a világban nem találunk semmit, ami maradandó. Még a legmaradandóbb dolgok is a változandóságnak, a mulandóságnak, a halálnak vannak alávetve. És az epekedésünket a mulhatatlan, a rendíthetetlen, a változhatatlan dolgok iránt itt a Földön semmi nem tudja betölteni. Egyedül egy valaki, illetve valami, ez az örökkévaló Isten, aki rendíthetetlen és változhatatlan, és az az új világ, amit ő fog majd létrehozni. A rendíthetetlen ország, amit nem lesz emberi erő, ami meg tudna rendíteni, amit nem lesz sátáni, démoni erő, ami meg tudna rendíteni. Nem lesz olyan fizikai törvényszerűség, ami meg tudna rendíteni. Semmi nem tudja azt megrendíteni, és senki nem tudja megrendíteni. Rendíthetetlen országot nyertünk. Ez az üdvösségnek az állapota. Hívő emberként ezt nagyon jó tudni. Nagyon jó újra és újra az eszembe és az eszünkbe idézni, hogy bizony ez így van. Talán egy rövid megjegyzés még a zsidókhoz írt levél kapcsán ehhez a dologhoz, mert akik olvassák ezt a levelet, azok rájönnek, hogy az Ószövetségnek a dolgai is megváltoztak. Tehát nem úgy most általában a világ változik, és a mulandóság pora ott van mindenen, hanem itt kifejezetten olyan dolgokról van szó, amiket Isten a korábbi időkben adott, Mózes által adta a különböző rendelkezéseket, a vallási rendelkezéseket, elsősorban ezekre gondoljunk, a templom, az ott folyó áldozatok, a papság. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ezek is elmúltak. Eljárt fölöttük az idő, amikor Jézus eljött. Jézus mindezt megavultá tette, óvá tette. Tehát, hogy így mondjam, még bizonyos dolgok, amiket Isten iktatott életbe és állított rendbe ebbe a világba, még azokon is rajta van a mulandóság pora. Egy valakin és egy valami nincs rajta a mulandóság pora, az Úr, és az az ország, amit ő majd megteremt. Az új ég és az új föld világa. Az állandó lesz, az örökkévaló lesz. Nos, azt a kifejezést is szeretném felidézni előttetek, ami végcélunk tekintetében, amit itt a zsidókhoz írt levélnek az előző része végén látunk, mert ez is a rendíthetetlenség mellett ez a szó is egy elég fontos kifejezés. A zsidó 11:38-39-ben ezt olvassuk a hithősökről. Nem volt rájuk méltó-e világ, bujdostak pusztákon, hegyeken, barlangokban, földhasadékaiban, és mindezek noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. A tökéletesség szó. A tökéletesség. Ez megint egy nagyon-nagyon fontos szó itt a zsidókhoz írt levélben is, de az egész új szövetségben, mert ezzel a szóval jellemzi az Isten országát, vagy az új eget és az új földet, amiben a hívők, a Krisztusban hívők már benne vannak, de majd megérkeznek benne, bele. Már benne vannak, de majd oda fognak érkezni, mert egyszer kézzel fogható valósággá válik. A tökéletesség. Ezzel kapcsolatban megint elmondhatnám, amit az előbb elmondtam a rendíthetetlenség kapcsán, hogy ebben a világban minden változik. Igen. Ebben a világban minden tökéletlen. Kezdve rajtam, rajtatok, meg mindenen. Mindenben van valami hiba. De van valaki és valami, amiben nincs hiba. Ami abszolút hiánytalan, tökéletes. És ez az az ország, ahova igyekszünk. Az Isten országa, az új ég és az új föld. Ez lebeg a mi lelki szemeink előtt. Az üdvösségnek a hiánytalan állapota. Egyébként itt Pál, illetve a Szentíró arra utal, majd Pál apostolt akartam mondani, mert szerintem Pál apostol írt a zsidókhoz írt levelet, de ez nem biztos. Itt néha kibukik belőlem ez a Pál apostol, zárójel bezárva. Tehát a Szentíró azt írja, hogy abba a dicsőséges országba, a rendíthetetlen és tökéletes országba egyszerre fogunk megérkezni azokkal, akik előttünk meghaltak. Tehát ők még nincsenek ott, ők az Úrnál vannak, de még nem történt meg az ő feltámadásuk. És még nem valósult meg az új ég és az új föld. Majd amikor Jézus visszajön, az akkor élő hívők átváltoznak, mondja az apostol, dicsőséges állapotba, és a korábban meghalt hívők is feltámadnak a halálból. És mindenki egyszerre fog bejutni ebbe a tökéletességbe. Tehát a végcélba, hogy így mondjam, a versenyzők közül senki nem ér be előbb, mint a másik. Minden hívő, akik előttünk meghaltak, a ószövetségi hívők, újszövetségiek, az egyháztörténet hívői, velünk együtt egy időbe, lehet, hogy mi is meghalunk, mielőtt az Úr eljönne, de akkor mi is ott leszünk, jó helyen leszünk, várjuk a feltámadást. Amikor Jézus visszajön, lesznek a földön emberek, és lesznek hívők is. Azok átváltoznak. Mi megjövünk az Úrral, és feltámadunk dicsőségbe, és egyszerre lépünk be mindnyájan a mennyei végcélba. Amit hogy jellemezünk? Hogy jellemezhetünk? Tehát tökéletesség és rendíthetetlenség. Rendíthetetlen tökéletesség. Tökéletes rendíthetetlenség. Ezt szeretném így elétek rajzolni, hogy ha elindultunk a Krisztus követésébe, és tusakodjuk azt a pályát, amin kell futnunk, harcolunk, és akkor a végcél ez, ahova tartunk. Na most a második dolog, amire szeretnék egy kicsit kitérni, hogy miképp ragadható meg ez a végcél. Hát nagyon egyszerűen hitáltal. Így válaszolok rá. Hitáltal, mert azt látjuk itt a zsidókhoz írt levélnek a 11. részében, amire az előbb utaltam, és amiről itt a napokban szó volt többször is, hogy vannak a hitnek a hősei, ugye kezdi itt Ábellal, és aztán megy Énok, Noé, és megy szépen tovább, Ábrahám, Sára, Mózes, aztán jönnek a többiek. Szóval ezekkel kapcsolatban újra és újra azt olvassuk, hogy ezek az emberek előre néző emberek voltak. Mindegyik félegyenes szem előtt tartotta az eljövendő várost. Azt olvassuk, hogy Ábrahám várta az alapokkal bíró várost, melynek építője az Isten. Vagy olvassuk a többiekről is, hogy ezek hazát kereső emberek voltak, de nem földi hazát kerestek, hanem mennyei hazát kerestek. Az alapokkal bíró, a mennyei haza. Ilyen kifejezések, ahova előre tekintettek ezek az emberek. Izsákról azt olvassuk, hogy Jákobot és Ézsaut a jövendőkre nézve áldotta meg. Ő is előre néző ember volt. Vagy olvassuk, hogy Mózes a megjutalmazásra tekintett. A megjutalmazásra tekintett. Ő is előrenéző ember volt. A zsidókhoz írt levél 11. részében, tehát ezek a hívő emberek hitáltal megragadták Isten ígéretét, ami arra vonatkozott, hogy majd jön egy új, nem csak a messiás jön, hanem elhoz a messiás egy új világot tulajdonképpen magával. Jézus eljött, a messiás eljött, és el is hozta ezt az új világot, és ízelítőt adott földi élete során az embereknek ebből. Amikor megszaporította a kenyeret, amikor lecsöndesítette a tengert, amikor meggyógyította a leprásokat, föltámasztotta a halottakat, mind ízelítő abból a tökéletes és rendíthetetlen végcélból, ahova igyekszünk. Ezek az emberek várták a messiást, és várták az országot, amit hoz. A tökéletességet, a rendíthetetlen valóságot. Hitáltal várták, és várták, és várták, de nem részesültek még benne. Nem részesülhettek benne, mert Isten terveiben nem az volt, hogy ők részesülnek ebbe. Lehet, hogy az van, hogy mi részesülünk majd benne valahogy, de lehet, hogy mi is majd csak később fogunk benne részesülni. De egyszer minden hívő fog ebben részesülni. De lehet, hogy mi abban a cipőben vagyunk, mint amiben ők voltak, hogy hitáltal várták ezt. Nekünk is lehet, hitáltal várnunk kell ezt az országot. Állandóan várnunk kell, nem időről időre, néha kiújuló várakozás, hanem folyamatosan várnunk kell az Isten országát, a tökéletes, rendíthetetlen országot, az új eget és az új földet. Ha az apostolok leveleit olvassuk az új szövetségbe, akkor azt találjuk, hogy az új szövetségi hívőket is arra intették, hogy mindig tartsátok szemetek előtt ezt az eljövendő országot. Mindig nézzetek előre, szinte mindegyik apostoli levélben, Pálnak szinte mindegyik levelében, szó van erről, különösen is szó van róla az első és a második Tesszalonika levélben. De a korintusi levélben, első korintusi levélben is, és máshol is. Néha csak úgy beszúrja ezt a dolgot egy mellékmondatba. Néhány szóba jegyzi meg valahogy ezt a tényt, ami mindig emlékeztetik a hívőket arra, hogy nézzetek előre a Jézus Krisztusnak a visszajövetelé, mert ő jön és hozza magával ezt a rendíthetetlen és tökéletes országot. Ő hozza magával az új eget és az új földet, amit meg fog csinálni. Nézzetek előre! Sok részletet idézhetnénk, most nem idézek a Tesszalonika levelekből erre nézve részleteket, de aki olvassa azt a levelet, az rátalál ezekre nagyon gyorsan. Még talán fölidézem János apostolt külön, aki ugye megírta az Isten akaratából a jelenések könyvét, amiben megint miről van szó? Állandóan miről van szó? Arról, hogy az Isten egyházát, a Krisztus követőit állandóan üldözik, állandóan nyomorgatják őket. De hova halad ez a nép? A mennyei dicsőség felé. És ott a jelenések könyvének a 21. és 22. részében le vannak írva ezek a körülmények, mi lesz majd ott? És ilyen kívánatossá van téve a hívőknek. És az a levél, a jelenések könyve, az hívő embereknek íródott, akiket nagyon sokat bántottak már. Nagyon sok testi, lelki szenvedésbe, gyötrelembe volt részük a hitük miatt, Jézus miatt, és a pogány kultúra részéről is. Nekik mondja az apostol, hogy illetve a lélek, nézzetek már előre. Igen, most ebbe van részetek, de tartsatok ki a hitben, tusakodjatok, mert jön Jézus, és hozza magával azt a rendíthetetlen és tökéletes országot. A célt ne téveszétek szemetek elől. Higgyetek ebben, bízzatok ebben, mert megígérte, és ő szava hihető, és adjatok a szavára. Nekünk is ezeket mondja most az íge. Nem is kell szinte alkalmaznom, mert annyira kézenfekvő. Előttünk is ott van, ha Jézus követésébe beálltunk, egyértelműen és világosan, megváltó Urunknak fogadtuk el, megtértünk, újjászülettünk, hitre jutottunk, mindegy, hogy mondom, akkor minket vár a rendíthetetlen ország, az örökkévaló ország. Afelé tartunk. Jézus jön, mert nem csak mi tartunk afelé, hanem ő is tart felénk, ő jön, és hozza magával ezt a csodálatos új valóságot, az új világot, amiben nem fog semmin a mulandóság, a halál uralkodni, és ami rendíthetetlenül, örökké megmarad a maga tökéletességébe. Nos, egy harmadik kérdést is fölteszek, hogyha már hiszünk ebben a végcélban, az Úr ígéretei alapján, belekapaszkodunk ezekbe, akkor mitől óv meg minket ez a végcél? Nos, az ilyetén végcélra törekvésünk például megóv attól, hogy pesszimistán nézzünk a jövőbe. Minket nem jellemezhet hívő keresztényeket a no future mondás, nincs jövő. Sokszor látjuk ezt a kiírást, meg látjuk az embereken is, hogy ha nem is mondják, vagy nem is írják ki ezt a szót, mégis annyira szomorúnak látják a jövőt, már nem csak így a rövid távú jövőt, hanem a hosszú távú jövőjük az, hogy a sír, meg a halál, azon túl semmi. Szóval az ilyen emberek teljesen percemberekké lesznek. Az itt és mostba belevetik magukat, próbálják kiélvezni ezt a rövidke kis nyúlfarknyi életet valahogy, és ilyen hedonisták lesznek. Ezt látjuk a mai mindenki az élvezetet keresi. Élvezd ezt, élvezd, ez a fő jelszó. Élvezd, élvezd, mindent élvezzél. Mert aztán eljön a pillanat, amikor már nem élvezhetsz semmit, és akkor már nem lesz semminek se értelme. Hát mi nem ilyen emberek vagyunk. Mi előre tekintünk, és nem látjuk pessimistán a jövőt. Látjuk realistán a jövőt. Látjuk, hogy itt a földi világnak a jövője az egyre rosszabb lesz. Egyre rosszabb lesz, miközben technikailag lehet, hogy egyre rosszabb, egyre jobb lesz, de egyébként egyre rosszabb lesz minden. De azt is látjuk, hogy ez nem tart örökké, ez a világ változhatatlan és nem rendíthetetlen. És az Úr meg fogja egyszer rendíteni ezt a teremtményvilágot, ahogy mondja itt az íge. Még egyszer megrázom az eget, nem csak az eget, a földet, vagy a földet és az eget is. A Sínainál is megrázta az Úr a földet, olvassuk Mózes könyveiben. Mondja Isten, hogy még egyszer megrázom, most már nem csak a földet, hanem az eget is. Az eget is földet megrázom. Hát mi, és aztán ebben a nagy megrázásban, ami összeomlik, ami megváltozik, újjáteremtődik minden az ő igéje által, és olyan csodálatos, hogy mi várjuk ezt. És nem feledkezünk bele a mába. Amikor véreskező Mária volt Angliának az uralkodó nője, bosszút állt a reformátorokon, az angol reformátorokon, és azt hiszem 6 angol reformátort mágián elégettetett. Lehet, hogy volt, akit lefejeztetett irgalomból, nem tudom. De volt, akit elégetett, és az egyik püspököt, amikor elégették, akkor vele együtt égettek el egy fiatal tanítványát, egy másik reformátor. Talán Ridley püspöknek hívták ezt az embert. És a fiatalabb társa, amikor már föl voltak kötözve a mágia tetejére, akkor állítólag félt nagyon, és mondta is, hogy ő nagyon fél attól, ami most következik. És azt mondta neki az idős Ridley püspök, hogy ne félj, testvér. Itt reggeliztünk, ott fogunk vacsorázni. Tehát ilyen előre néz, és nem érdekes most, mi történik velünk, mert itt vagyunk most, de mindjárt ott leszünk. És ott már jó lesz minden, rendben lesz minden. Látta hitáltal a mennyei dicsőséget, testvérek, nekünk is föl kell emelni a szemünket, és látni kell. Jön Krisztus, jön az új világ, a rendíthetetlen, tökéletes ország. És nekünk ott van helyünk. Jézus vette meg, drága véren. Mi rábíztuk magunkat, és az ő szavára adhatunk, velünk akar lenni az örökké valóságba. Ne félj, és ne légy percember. Aztán nem csak, hogy így mondjam, a pesszimizmustól óv meg minket ez a végcél, hanem megóv minket egy alaptalan optimizmustól is, ami az emberiség legnagyobb részét manapság egyébként jellemzi. Tudnélik, abban hisznek, hogy a világ, az egész világ, a történelem, az emberiség, a technika, minden valami feltartóztathatatlan fejlődési folyamatban áll. És úgy sodródik az egyre nagyobb tökéletesség felé. A mai világ politikai vezérei, gondolkodói rendíthetetlenül hisznek a megállíthatatlan és korlátlan evolúció törvényébe. Én már nem csak arról van szó, hogy a biológiai evolúcióba hisznek, hanem az egész világ mindenség folyamatos fejlődésében. Ez egy filozófiai gondolat egyébként. De hisznek, akármilyen rosszra fordulna is a világ sora, ők azt hiszik, vagy azt mondják, hogy lehet, hogy most lefele megyünk, de ez csak azért van, hogy aztán majd fölfele menjünk. Minden lefele menetel egy nagy előreugrásnak az előjátéka tulajdonképpen. Szükségszerűen megfordul majd a lefelé csúszás, és átcsapunk egy ugrásszerű fejlődésbe. És ennek a garanciája a világnak a törvénye. Mert a világnak a törvénye ez az evolúció. És az ember maga is ez alá van vetve, és ennek a fejlődésnek tulajdonképpen mi vagyunk a garanciája. És ezt senki nem írhatja felül. Ilyen hullámvölgyeken keresztül megy a történelem, és lemegyünk, fölmegyünk, de közben egyre magasabb szintekre emelkedünk, és egyre inkább fölfejlődik a világ valami tökéletességbe. Nevezzük azt bárminek, kommunizmusnak, vagy nevezzük harmadik birodalomnak, vagy bárminek. Nincs Isten természetesen, aki ezt az egészet kézbe tartaná, nem szükséges a megváltás, nincs szükség Jézusra, nincs is lélek, nem lesz végítélet, nem jön vissza senki, nem száll le a mennyek országa sehonnan, a kozmikus fejlődés visz előre mindent. Ebbe hisznek, és ezért nagyon-nagyon optimisták, még amikor a legrosszabb dolgok történnek. Kitörhet egy világjárvány, kitörhet egy háború, hát ez most szomorú, de majd kilábalunk belőle, és akkor sokkal magasabb szintre jut majd a fejlődés. A keresztjének, testvérek, ebbe a rendszerbe, az ő számukra, akik azt mondják, hogy Jézus jön, és hoz egy új világot, és mielőtt az elkövetkezne, lesz egy utolsó ítélet, ezeknek az embereknek a szemébe, a keresztjének ünneprontók. Ünneprontók vagyunk. Beleköpünk a levesbe, mert azt mondjuk, hogy nincs evolúció a világban. Semmiféle evolúció nincs. A bűn miatt fokozatosan csúszunk lefelé, és nem lesz soha felemelkedés. Az ítélet lesz a folyamat végén. Már most is rajtunk van az ítélet, egyre súlyosabb ítéletek érnek utol bennünket, de még a végítélet is utol fog érni. Nem, ez viszont nem tetszik ezeknek az evolucionista meggyőződésű embereknek, hogy őnekik bárki előtt majd felelősséggel kell tartozni, vagy felelősséget kell, el kell számolni, hogy valamit nem tudnak kontrollálni. Ők hisznek magukban, hiába hisznek. Na a lényeg, testvérek, hogy mi ezt a alaptalan evolúció elméletet, ami szerint a világ kozmikus törvénye a fejlődés, amit kitalált mondjuk Hegel annak idején, ezt mi nem fogadjuk el. Mi nem vagyunk ilyen alaptalanul optimisták a jövőt illetően. Mi realisták vagyunk. Ilyen realistán vagyunk optimisták. Mi tudjuk, hogy ez a világ hova megy. És azt is tudjuk, hogy Jézus megjön. És hozza az új és rendíthetetlen országot. Tehát megóv bennünket, testvérek, ez a végcél, ha ezt komolyan vesszük hitáltal, attól, hogy pesszimisták legyünk a jövőt illetően, minden rossz lesz, egyre rosszabb lesz. Nem. realisták vagyunk. És látjuk, hogy tényleg minden rosszabb lesz, de annak a végén majd jóra fordul minden a hívők részére. De nem vagyunk alaptalanul optimisták se. Nem hiszünk abban, hogy a világ átfejlődik az emberi kommunikációnak, meg technikának, meg én nem tudom minek köszönhetően egyszer csak valami földi mennyországgá. Ne higgyetek ebbe, mert nincs semmi alapja. Isten kijelentésében a Bibliában biztos, hogy nincs. Lehet ebbe hinni, csak hát mi abba hiszünk, hogy Jézus jön, és hozza az új világot. De azt, hogy azt megteremtse, előtte bekövetkezik az, hogy megrendítem még egyszer az eget és a földet. A mindenséget rendítem meg, mondja Isten. És nem fog megmaradni semmi teremtmény, hanem megváltozik minden az ő igéjének, és újjá teremtetik minden. Utoljára arról szeretnék még egy pár szót szólni, hogy mire kötelez minket ez a végcél. Tehát ha hitáltal megragadtuk ezeket az ígéreteket, mire kötelez minket is ez a mostani földi életünkbe? Azt mondja itt a Szentíró, hogy a mozdíthatatlan országot már is megnyerve, hogy mondja? Legyünk háládatosak. Legyünk háládatosak. Legyünk hálásak. És így belegondolunk ebbe, hogy legyünk hálásak, hát igen, legyünk hálásak, sok mindenért hálásak lehetünk, mindenért hálásak lehetünk. Hálásak lehetünk azért, mert Isten a múltban kijelentette magát, mert eljött Jézus erre a földre, mert meghalt, mert föltámadt. Hálásak lehetünk mindazért, amit Isten a régi időkben elvégzett. Hálásak lehetünk mindazért, amit Isten a mi életünkben elvégzett. Akár a múltban is, akár ma is, mert dolgozik bennünk. És ez csodálatos dolog, hogy ha valaki hisz már, és előre tud tekinteni erre a végcélre hittel, és úgy tudja tusakodni itt és most a harcai. És csodálatos hála lehet a szívünkben azért is, amit majd Isten cselekedni fog. Mindegy, hogy merre nézünk, visszanézünk, most körülnézünk, előre tekintünk, mindenütt csak a hálára való okaink sorakoznak. Legyünk háládatosak, mondja a Szentíró, mondja a lélek nekünk. Melynél fogva folytatja, szolgáljunk az Istennek tetsző módon. Szolgáljunk az Istennek tetsző módon. Érdekes megfogalmazás. Az Istennek való szolgálatot mondja, de nem akárhogy szolgáljunk az Istennek, mondja, hanem neki tetsző módon. Szolgáljunk az Úrnak. A magunk karizmáival tegyük meg azt mindenhol a világban, gyülekezetben, gyülekezeten kívül is, amit ő vár tőlünk. Szolgáljunk az Istennek, szolgáljunk neki, ezzel az aktivitással töltsük az életünket. Ne passzívak legyünk, ne révedjünk a mennybe, mint amikor Jézus mennybe ment, és ott álltak a tanítványok, és néztek a mennybe, és jöttek az angyalok, hogy mit látok itt nézvén a mennybe. Ahogy elment, úgy látjátok majd vissza, menjetek vissza Jeruzsálembe, csináljátok, amit mondott. A gyakorlati tettek mezeire utalta őket, és minket is. Szolgáljunk az Istennek. Nem akárhogyan, hálától indítatva szolgáljunk az Istennek. Hogyan? Kegyességgel és félelemmel. Kegyességgel és félelemmel, kegyesség és félelem. Az Isten akaratához való idomulás, ez a kegyesség. Hogy törekszünk az Úr akaratához idomulni a gondolkodásunkban, az érzelemvilágunkban, a cselekedeteinkben, a beszédeinkben, az útainkban. Mindegy, hogy az életünk melyik területéről van szó, Isten akaratát, Krisztusunk akaratát keresve szolgáljunk az Istennek. Mert ez tetszik az Istennek, ez a fajta szolgálat, és a félelem. Kifejezetten ezt a szót mondja félelemmel. És utána meg is értjük, hogy miért mondja, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Ő egy hatalmas Isten, egy ítélő Isten, ő mindent elemésztő tűz. Gondold meg, hogy kicsoda ő. Ne csak úgy gondolj rá, hogy ő a szerető Isten, a szerető Atya. Az Isten szerető Atya, de ugyanakkor megemésztő tűz. És ezért csak félelemmel és alázattal lehet neki szolgálni. Hát olyan csodálatos testvérek ez a gondolatmenet, amit elénk ad a Szentlélek itt. egyáltalán nem lehet elmenekülnünk a világi feladataink elől, amiket itt nekünk Isten adott. Szolgálnunk kell neki. Hálától indítatva. De nem akárhogy szolgálunk, hanem az életünk minden területén keresve az ő akaratát, és igyekezve annak, és mindezeket alázattal és szelídséggel párosítva. Így szolgáljunk neki. Nem lehetünk lusták, nem révedhetünk a mennyben, nem lehetünk annyira a mennyei célra irányultak, hogy elfelejtünk elmosogatni a konyhába, vagy elmenni a munkahelyre, vagy megházasodni, vagy gyerekeket vállalni, ha lehet, vagy becsületesen élni, és megkapálni a földet, vagy belevetni a magot, vagy fát ültetni. Nem fordulhatunk el, hogy jaj, ez a világ, ez ilyen, és akkor mi most már debezzeg. Várjuk a mennyei világot. A cél nagyszerűsége nem vonhat el attól, hogy az itteni futásunkat elvégezzük, és kitartsuk az igének való engedelmességbe. És a feladataink közül talán még egyet kiemelek utoljára. Ez a misszió, testvérek. Az evangelizációja a világnak. Mert miközben nem válhatunk passzív ember, és cselekednünk kell az életünkbe azokat a dolgokat, amiket az Úr vár tőlünk, és becsületesen el kell végezni a munkánkat, akár gyülekezetben, akár a munkahelyen, akár bárhol. Ugyanakkor mégis mindeközben missziót kell végeznünk, és valahogy Jézus evangéliumát kell az emberek elé tárnunk. Tehát az nem arra buzdít minket az ige, hogy valahogy így, vagy Jézusunk, hogy valahogy úgy zárkózzunk be, aztán egy kis szubkultúrából téldegéljünk, hanem hogy igenis lépjünk ki a hitetlen emberek közé, és próbáljuk velük megismertetni Jézust. A keresztet, az üres sírt. Emlékeztessük őket a bűnösségükre, de az Isten létére, arra, hogy van megbocsátás, és lehet Istenhez békülniük. Lehet más életet is élni itt a Földön, és lehet más perspektívába helyezni az egész valóságot, mint amiben ők látják. Tegyünk valahogy bizonyságot Jézusról. Ez egy nagy aktivitást igényel tőlünk, testvérek. Ez is egy nagy aktivitást igényel tőlünk. Ezt ki kell valahogy dolgozni magunkban, és erről sokat kell gondolkoznunk, és imádkoznunk ezért, hogy nehogy véletlenül oda jussunk, hogy igen, elvégzem én otthon a munkámat, de egy árva szót nem szólok senkinek a hitről. És Jézusról nem beszélek senkinek. Mert már olyan sok rossz tapasztalatom volt, ha elkezdtem beszélni, akkor kinevettek. Vagy elküldtek a nem tudom hova. Meg nem akarjuk ezt hallani. Valaki a fiatalok közül mondta, hogy orvostan hallgató, és bement egy kórterembe, és volt ott egy néni, akit akart vigasztani, és olvasott neki valami igehirdetésből egy részletet. Mire a másik ágyon fekvő beteg, egy öreg nénike, elkezdte dobálni, hagyja már abba, és elkezdte hozzá vagdosni a cuccait ez az orvosta hallgatóhoz, hogy hagyja már abba, itt ne olvassa az igét. Hát, igen. Hát lehet, hogy ilyenben lesz részünk. Nem akarjuk ezt hallani. Menj innen, hallgass. De akkor is ki kell tartanunk. Ez a mi küldetésünk ebbe a világba. El kell végezni az orvosi munkát a kórterembe, és bizonyságot kell tenni Jézusról. Nem? Be kell menni a bankba, a laboratóriumba, az orvosi szobába, a nem tudom hova. El kell végezni a dolgunkat otthon, és utána bizonyságot, és amellett bizonyságot kell tenni az ügyvédi irodába és mindenhol. Segítsen minket az Úr, hogy megértsük és fölfogjuk, hogy mire kötelez minket a végcél, amihez egyre közelebb kerülünk, és ami egyre közelebb jön hozzánk, aki egyre közelebb jön hozzánk. Nos, ezeket szerettem volna most így a szívetekre helyezni az ige alapján. Forgassátok ezeket, és adjon nekünk az Úr erőt, hogy tudjuk követni az ő szavait. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus, köszönjük néked drága ígéreteidet. Köszönjük te néked, hogy mi nem a semmibe futunk. Nem kell, hogy nihilisták legyünk. Köszönjük, hogy nem a halál, nem a sír az, ami vár bennünket. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki vársz az ígéreted szerint. Elhívtál minket a te követésedre, és elhívsz ma is. És elénk fested azt a csodálatos új világot, amit te fogsz hozni. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt. Ahol letörölsz a szemünkről minden könnyet. Ahol a te dicsőséged ragyog mindenben, és mindenen a te szépséged tűnik fel, ahol tökéletes harmónia és békesség lesz Isten és ember között, és a világban, és ember között is. Köszönjük néked, hogy egyszer megrendíted ezt a mostani világot, még jobban, mint amennyire most is meg van már rendülve. Jössz vissza Jézusunk, és a te szavaddal megrendül a föld, és megrendül az ég, és elmúlik mindaz, aminek el kell múlnia. És köszönjük azt a csodálatos változást, ami majd történik. Köszönjük néked, hogy újjá lesz minden, és olyan csodálatos lesz, amit el se tudunk képzelni. Köszönjük néked, hogy azt ígérted nekünk, hogy mi ott leszünk majd a rendíthetetlen és örökkévaló országban. Segíts kitartanunk, Urunk, a végcélra szegzett pillantással. Segíts gyermeki hittel kapaszkodni a te ígéreteidbe, és úgy futni utánad, úgy vívni ezt a haláltusát, amit meg kell vívnunk itt a földön. Segíts bennünket, Urunk, hogy miközben elvégezzük a dolgainkat, tudjunk bizonyságot tenni rólad. Zengjen a mi szívünk, nyelvünk, életünk te rólad. Köszönjük néked, hogy még mindig segédkezet nyújtasz embereknek ebben a világban. Akármilyen nyomorult és sötét életet is élnek, még mindig hallják az evangéliumot, még mindig hallhatják, hogy hívod őket a követésedbe. Hadd legyünk mi azok, akik ezt továbbadjuk, akik sugározzuk az emberek felé ezt a meghívó szeretetet. Köszönjük te néked azt, hogy nem engeded, hogy tétlenül leüljünk valahol valami kis párnára, nem engedett, hogy elbújjunk valami kis föld alatti közösségbe, nem engedett, hogy passzívan visszavonuljunk a világtól, szemünket lesütve kegyeskedjünk, hanem kiküldesz minket, megbízol minket, feladatokat teszel a vállunkra, ott, ahol vagyunk, és várod tőlünk, hogy teljesítsük azokat, végezzük el a futásunkat. Köszönjük te néked, hogy a dicsőségről beszéltél nekünk az igében, és köszönjük néked, hogy az úrvacsora jegyei is a te gyalázatodról szólnak, de arról a dicsőségről is, amit majd hozol, és amiért olyan drága árat fizettél. Kérünk téged, segíts bennünket az úrvacsorai közösségben is tereát tekinteni, ígéretedet megragadni, hogy eltöltsön minket ennek a végcélnak csodálata, ereje, fensége, és úgy menjünk tovább a mi futópályánkon. Kérünk téged, áld meg gyülekezetünket, áld meg mindazokat a gyülekezeteket, ahonnan idejöttek most a fiatalok közénk, áld meg a fiatalok életét, családjaik életét, gyülekezeteit. Tekints, Urunk, erre az egész magyar társadalomra, és vonjad magadhoz az emberi szíveket, lelkeket. Könyörülj meg, Urunk, a szenvedő embertársainkon, ebben az országban és ennek határain túl is. Imádkozunk, hogy csöndesítsd el a háborút is, ha lehetséges. Könyörülj meg, és adja kárpátaljai embereknek, magyar testvéreinknek is békességet, különösképpen is vonn magadhoz a hívőknek szívét, és a hitetlenek szívét is a sok nyomorúság által, te édesgedd magadhoz, Urunk. Köszönjük te néked, hogy te tudsz vigasztalni, te tudsz fölemelni, a te kezedbe van minden. Kérünk, hogy hallgass meg esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, amint láthatjátok is, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk az úrasztali közösségünkbe mindazokat, akik bírják egyházunknak a felhatalmazását erre. Hirdetem azt, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, Kedden bibliórát tartunk, Józsué könyvét bogarásszátok, mert Józsué könyvének egyik részéről fogok majd egy kicsit részletesebben beszélni, valószínűleg Jerikó történetéről. Hirdetem azt, hogy jövő héten, szeptember, jól mondom, 24-én? Az két hét múlva, kettő hét múlva. Tehát szeptember 24-én, akkor két hét múlva szombaton, Kisteleken lesz egy tanyasi csendes napunk. Ez már volt tavaly is, és elég sokan eljöttek. Az ottaniak közül, az itteniek közül is sokan ki tudtak oda jönni. Most is megtartanánk ezt a tanyasi csendes napot a Kistelek tanya 349 szám alatt. Szombati napon 9 órától lehetne oda érkezni, 9:30-kor elkezdenénk a csendes napot, a vége valamikor délután 4 óra körül lenne. Lesznek áhítatok felnőtteknek, csoportbeszélgetések ott is, és gyerekfoglalkozás is lesz. Természetesen ebéd is lesz a programba iktatva. Tehát aki szeretne eljönni erre az alkalomra, az jelezze nekem. Aki úgy van, az kiviszem autóval, ha kell. Együtt ki tudunk menni, aztán együtt vissza is tudunk jönni. És támogassuk ezzel is a kisteleki gyülekezet építését, épülését, az ott szolgáló Szabó János lelkész testvérünket. Olyan jó egyébként, hogy a templom építése lassan a befejezéshez közeledik, szerintem egy-két hét kérdése, és talán a templomban lesz az első istentisztelet. Majd jelzem ezt is a testvéreknek, hogy aki szeretne kijönni az új templomba, az kijöhessen, és együtt örülhessünk, és adhassunk hálát a mi Urunknak ezért az újabb gyarapodásunkért. Még egy hirdetnivalóm van. A múlt héten egy református testvérünk keresett meg, úgy hívják, hogy Kis Ibolya, hogy meghívjon engem, illetve a gyülekezetből az érdeklődőket egy programra, ami szeptember 17-én lesz az ifjúsági házban. Adott egy plakátot, ami ide ki van téve a kinti falra, a hirdető táblára. Ő egy Facebook csoportnak a vezetője, amiben daganatos betegek vannak. És ez egy kulturális műsor lesz, ott egy könyvet szeretnének majd értékesíteni, eladni. Én azt gondoltam, hogy kihirdetem ezt az alkalmat, mert ha valaki el akar menni, és akar akár ebből a könyvből venni, az is jól teszi, de mindenképpen egyféle kapcsolatfelvételre ad ez nekünk lehetőséget. Hát, ha készít az úrot lehetőséget, hogy 40-50 ember van ebben a Facebook csoportban, aki mind daganatos betegséggel küszködik, tehát súlyos betegek, de úgy egyébként úgy el vannak, csak harcolnak az életükért is. Vannak köztük hívők, vannak köztük nem hívők is. Ha valaki szeretne elmenni erre az alkalomra, szeretettel várják. Beszélgessünk, ha valaki elmegy, próbáljunk beszélgetni az ottani emberekkel, és nekik is bizonyságot tenni, a mi Krisztusunkról, a mi megváltónkról. Itt van a plakátom minden tudnivaló, úgyhogy akit ez érdekel, az megtalálhatja. Tekintsük ezt is missziói feladatunknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Mielőtt a záró éneket énekelnénk, kérem a gondnokunkat, hogy mondjon egy pár köszöntő szót a fiataloknak, akik hát látták a szegediek, hogy elég szép számmal vannak, és jöttek ide. Hát Debrecentől Keszthelyig, az biztos, Dombóvártól Sárospatakig, Budapestről és én nem tudom hány helyről még. Úgyhogy az ország egész területéről vannak, és nagyon örültünk, hogy eddig is vendégül láthattunk benneteket, és hát, ha Isten megadja, akkor jövőre is szeretnénk. De gondokunkat hallgassátok meg, hogy mit helyez a szívetekre.
Kedves testvéreim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, természetesen a szegedieket is, de most elsősorban és kiemelten kedves fiatal testvéreinket. Pál apostol szavaival, amit a második tesszalonikai levélben írt a tesszalonikaiaknak, de úgy érzem, hogy mindenkoron élő hívőknek, az első rész 11. verséből válogatva így hangzik. Mi végből imádkozzunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltónak tartson titeket az elhívásra. Köszöntelek benneteket, de immáron búcsúzunk is, bár még néhány óra hátra van az itt tartózkodásatokból, de a Biblia tanítása szerint a örökkévalóság felé haladva szó lehet egyáltalán búcsúról. Itt Pál apostol szavaiból is kiderül, hogy szó sincs itt búcsúról, hanem van egy bizonyos tanács, egy intelem, hogy imádkozzunk, érettetek, hogy az elhívásatok az méltó legyen ahhoz, aki elhív, mert start, kitartó futás, és ott a végcél. De látható, itt van elhívó, nem cél nélkül van a futás, hanem Jézus Krisztus felé, aki az örökkévalóságban vár bennünket. És arra kérünk titeket, itt újszegediek és mindenhol élő hívő testvéreket, akik tudnak az láthatatlan gyülekezetről, aminek őszintén hiszem, hogy az itt lévő fiatalok is tagjai, hogy imádkozzunk értük. De ti is, testvéreim, ti, aki most fizikailag majd elmentek, de valójában nincs elválás, csak van egy bizonyos fázis, amíg újra nem találkozunk, és egyszer majd örökre találkozunk, és akkor már nem lesz búcsúzás. Nos, hát akkor a mi Istenünk méltónak tartson benneteket velünk együtt. Ti is, kedves testvéreim, újszegediek, imádkozzatok az itt lévő fiatalokért az ő megfelelő helyükön, és kérlek titeket, hogy ti is imádkozzatok miértünk, hogy méltók legyünk a mi elhívó Jézus Krisztusunk előtt. Amen. Áldjon meg benneteket az Úr a hátlévő programban, és az utazásban, és a megérkezésben. Reméljük a végcél az tiszta mindennyiunk előtt.
Köszönjük szépen!